Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Hát a berlini falról fogunk beszélgetni, annak a omlásának a 30. évfordulója a mostani, ugye ilyenkor decemberre már gyakorlatilag politikailag le is omlott az antifasisztischer Schutzwall, de nehéz ezt németül kimondani, úgyhogy erről lesz szó. Katona Csaba történésszel beszélgetünk róla. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok! És hát előben arról a kérdéseméről, hogy az emlékét mindig a falimáról.
Csaba, kicsit elnémítva hallottunk, lehet, hogy eltakartad a mikrofont, bocsánat.
Akkor most megpróbáljuk
eltakarni a mikrofont. Jó, kijöttél a fazékból, jó?
Köszönöm tisztelettel. Na, pusztán arra utaltam, hogy ugye múlt héten egy tragikus eseményről beszéltünk, ugye egy vonatbalesetről. Mm-hmm. Hát az, hogy ez a berlini fal ma már csak a emlékeinkben, illetve a maradványai révén azért itt ott megtekinthető, ez viszont azt gondolom, hogy egy örömteli dolog, mert hát egészen elborzasztó belegondolni abba, hogy létezhetett így Európában egy város, ahogy Nyugat-Berlinnek léteznie kell, lehet nem szóba a kelet-berliniekről, akiknek ugye, ha a közelébe mentek, szó szerint az életét fenyegette veszély. Ami miatt én azt gondoltam, hogy emlékezzünk meg erről a témáról, az részben az, hogy ugye most volt ennek az évfordulója a leomlásának, tehát november 9-ének ehhez a dátumhoz szokták kötni azt a napot, amikor azt az eseményt, amikor elindul a fal leomlása, úgymond. Bár nyilván maga a fizikai leépítés az jóval tovább tartott, de a másik, hogy nem olyan rég alkalmam volt pár napot Berlinbe tölteni, és azt kell mondjam, hogy többenetes élmény megszemlélni a fal maradványait bemutató múzeumot, emlékeket. Nagyon-nagyon jól működtetik ezt a mondjuk úgy emlékezett politikát a németek, és megkockáztatom, hogy annak, aki jóval fiatalabb, és nem emlékezhet már erre személyesen, mi lehetett adnak is a döbbenet elejével hat, tehát ugye kezdjük az elejétől, hogy épült fel ez a berlini fal. Hát az ugye közismert dolog, hogy 4 megszállási zónára osztották 1945 után Berlint, ugye a francia, az amerikai, az angol, illetve a szovjet megszállási zónára, és hát az előbbi 3-ból alakul aztán ki a későbbi úgynevezett Nyugat-Berlin. Hát maga a fal az a hidegháborúnak az egyik szimbóluma lett. Ugye nagyon érdekes dolog ez, hogy Walter Ubrecht, az NDK pártfőtitkára még 1961. június 15-én is nagyon határozottan jelentette ki, hogy cáfolja azt a vádat, hogy fonnal fogják körülvenni Nyugat-Berlin, hiszen senkinek nem áll szándékában ilyesmi. Na most érdemes a dátumra figyelni, június 15, és a falépítése pedig augusztus 13-án kezdődik.
Az igen.
Hát ugye nagyon-nagyon rövid idő. Most ugye de nagyon érdekes dolgokról kell még szót ejteni, ugye, hogy ez a falat egyebek mellett mi indokolta, jó, de nézve nyilván semmi, de itt a hidegháború időszakában vagyunk. Egy fontos adat, hogy 1949 és 61 között mintegy 17 millió NDK-s lakosból olyan 2,5 millióan vándoroltak át a NSZK területére. Tehát bármennyire szerették azt mondani, hogy ez a világ leghaladóbb világnézete alapján felépített kommunista állam, ez a legremekebb dolog a világon, ezt a lakosok nem egészen így élték meg. És hát végül is egy erő mellett ez is szerepet játszott abban természetesen a egyre feszültebb világon nemzetközi helyzet mellett, hogy megcsinálták ezt a rémálmot. Hát augusztus 13-án természetesen még nem betonfalat raktak le, hanem egyszerűen annyi történt, hogy az előző napi pártértekezeten augusztus 12-én Walter Ubrecht bejelentette, hogy lezárják a fővárosi határszakaszt, kivezényelték a keténákat a brit francia-amerikai zóna határára, és gyakorlatilag elvágták a nyugati városrészt a külvilágtól, ezt nem lehet másképp megfogalmazni. Az utcaburkolatot feltörték, metrómos útszakaszokat, ahogy van, lezárták, és egy 160 km, körülbelül 160 km hosszú, ekkor még csak trótkerítést építettek a Nyugat-Berlin köré. És aztán ugye ebből az ótkerítésből nőtte ki magát egy körülbelül 3,5 méter magas és méter széles monstrum már a 80-as évekre, egy őrtornyokkal, több mint 300 őrtorony, hogyha az emlékezetem, ami csak kutyás határidőkkel, a stádi általásott alagutakkal, tehát valami olyan eszkeméletlen határrendszert építettek föl, amiben az ember még most is beleborzunk, és erre igazság szerint van is lehetőség, hogy beleborzunjunk, mert a egykori francia zóna, és a szovjet zóna határán a Bernauer-Strasse-n megmaradt egy darab fal, és ezt valami egészen ügyesen csinálták meg, nagyon sajátos technikával. gyakorlatilag az a holtsáv maradt meg egy kis szakaszon, hogy őrizték meg pontosabban, hiszen ez nem magától maradt meg, hanem ez egy tudatos döntés eredménye volt, ami ugye Kelet-Berlintől a falhoz vezetett. Ugye Kelet-Berlinből a falat nem tudtam csak úgy megközelíteni, tehát aki a fal közelében lakott, az oda mehetett, de azt is igazoltatták, gondoljunk csak Sopronra, ugye Magyarországon, hogy analóg példát mondjak, oda se lehetett csak úgy utazgatni a 60-as, 70-es években, és sajátos módon azt a megoldást választották, hogy ezt a holtsávot ezt falak közé zárták, tehát nem tudsz bemenni, hanem felépítettek szemben egy látogatóközpontot, ahol filmek, fényképek mutatják be a fal történetét, és ennek a tetejéről lehet belátni, illetve a másik oldalról pedig annak az evangélikus temetőnek a kapuja felől lehet betekinteni ide, amelyek egy részét pontosan azért számolták föl teljes mértékig embertelen és tiszteletlen módon, hogy ezt a szakaszt is ki tudják alakítani. És ez a Bernauer Strasse azért is roppant érdekes, mert itt gyakorlatilag úgy húzták meg a határt, hogy ott házak álltak. És nagyon érdekes látni, hogy hogyan számolták föl az életet. Én nem tudom másképp megfogalmazni, hogy először azt csinálták, hogy befalaszták a házak ablakait. Mert próbáltak úgy átszökni emberek Nyugat-Berlinbe, Kelet-Berlinből, hogy a házak ablakából vetették magukat, illetve lepedőn engedték le őket. Hiszen az már a túloldal volt. Akkor befalaszták az ablakokat, utána lerombolták ezeket a házakat. Tehát otthonokat semmisítettek meg. Döbbenetes látni a fotókat, hogy megérkezik a hatóság, a klasszikus kitelepítés, fogják az embereket, szedjék össze a holmiukat, és viszik el őket, ki tudja hova, valahol kapnak egy kényszer lakhelyet. És aztán még mindig lehet fokozni a dolgot. Álltott egy templom egyebek mellett a temető mellett, és ezt a templomot 1985-ben robbantották föl. Tehát ízlelgessük az évszámot. Ugye, mi már akkor élünk, 10 éves kölykök vagyunk, bulizni járunk. És 1985-ben felrobbantják a templomot, az egyik szerintem leghatásosabb, vagy leginkább érzelmekre ható emlékmű itt, amit láttunk, az az, hogy ahogy a templomtorony ledőlt, a hatalmas kereszt lezuhant róla, és ahol földet ért, ez a kereszt ott van ma is. És mellette ma már ott van egy új, egy modern vonalú templom, emlékezvén mindenre, hogy mi történt ezzel a templommal.
Ez döbbenetes egyébként, 1985, tehát akkor jelent meg a Vissza a jövőbe című film például. Ja, tehát így egymás mellé téve ezt az egészet azért nagyon érdekes.
Egészen elképesztő. Ez nem 1985-hez kötnénk, azt gondolom, hogy ezt a fajta esemény volt. De még ez is megtörtént, és hát jönnek a további döbbenetes adatok, aztán, hogy ha az ember végig gondolja, hogy hát ki volt a Berlini fal első áldozata, úgymond, egy Ida Zichmann nevezetű hölgy, 59 éves volt, ha jól emlékszem, egy nappal az első születésnapja előtt, hát szegény megpróbált az ablakon kimászni, és így átjutni, lezuhant, és belehalt a sérülésébe. Na most tűzparancs volt, ugye ez közismert. És akkor megint csak az a döbbenetes dolog, hogy 1989. februárjában kelet-német határőrök még nagyon lőttek egy fiatalembert, egy Fizga Freud nevű fiatalembert. 89. február.
Úristen.
Tehát szegény megpróbál átmenni, lelövik, és jutalmat kap a határőr, aki leszedi. Jutalmat kap, tehát valami 150 márkát, vagy mennyit. Tehát ez valami egészen döbbenetes. És rögtön hozzáteszem, hogy volt még egy később a halálos áldozat is, egy Winfried Freudenberg nevű úriember hőlékbalonnal próbált meg átszökni, és ő is életét vesztette. Tehát leesett, ha jól tudom. Na most, ha belegondolunk ebbe, hogy Európa közepén egy ilyen dolog működhetett, akkor az ember ott áll, és nézi ezeket a maradványokat, és nagyjából nem tud szóhoz jutni. És akkor ehhez jönnek még olyan emberi drámák, hogy van egy híres fotó. Ez Konrád Schumann tábrázolója, kelet-német katonák. Ő a Szögesótot átukorva szökött meg, ugye amikor rögtön az elején vagyunk, ugye 61-ben, 18-19 éves, 19, és kibezénylik őt, hogy ott a Szögesdor felhúzásánál dolgozom, de meglátja a lehetőséget arra, hogy ő szökni próbáljon, megpróbáljon átmenni a túloldalra. És akkor fogja magát, és egy megfelelő pillanatban átugorja a Szögesdrótot, és ott van egy Péter Leibing nevű fiatal, szintén 19 éves fotóriporter, és egyetlen egy fotót tud lőni, de pont azt a pillanatot kapja el, amikor Korrásúban átsúvan a Szögesdrótnál. Átulik, a fotó megjelenik a bildbe, egyfajta jelképe lesz ennek az egész hidegháborús helyzetnek, és a drámák sora még mindig nem ér véget, ugyanis Korrásúban ugye megtalálta a helyét úgymond Nyugat-Németországban, de saját elmondása szerint 1989. november 9-ig nem érezte magát szabad embernek, folyamatosan depresszióval küzdött, és 1998-ban önkezével vetett véget az életének, mert folyamatosan az idős gyötörtől cserben hagyta a bajtársait. És összeadjuk ezeket az emberi drámákat. És az embertelenségnek azt a adalékát, amikor azt lehet látni, hogy a fal közelében az NDK-s hatóságok ilyen fakírok szöges ágyához hasonlókat tettek le, hogyha valaki leugrik a falról, akkor a fölnyársalja a lábát. És ott maradjon. És tudom még olyanról is, hogy valakit meglőttek, a fiatalember ott feküdt 40-50 percig, és segítségért kiabált, és hagyták elvérezni. És ilyenkor nem tudom, mit lehet ilyenkor mondani józan észre.
Ez nagyon kemény. Van arról összesítés, hogy hány közvetlen áldozata, mert hát ugye, tehát aki ott a fal mellett...
250 körül, amennyire, ha jól emlékszem. Uh-huh. És de hát ugye ez olyan, hogy mit tekint áldozatnak. Nyilván én azt gondolom, hogy mindenki, aki...
Igen, azért hangsúlyoztam, hogy közvetlen áldozat, tehát akit ott lelőttek.
Mert van, aki leesett esetleg, megütötte magát, később halt bele, de több mint 250, és hát gyerekek is. Uh-huh. Gyerekek is, ez teljes
hát gondolom, látni. Többen családostól próbáltak átjutni a túloldalra.
Így van. Na most hála Istennek azt lehet mondani ma már, hogy hát a falnak csak ilyen 302 ösztönből 5 darab maradt meg, nem mindegyik az eredeti helyén. És azt gondolom, hogy ezeket meg is kellene üldizni. Pontosan azért, igen. Hogy megmutassa azt, hogy mi volt itt ekkor, hogy ezt az űrületet tapasztalni lehessen. Ha az ember oda megy, akkor ezt főleg ha már élt, akkor azt érzékeli. És ugye akkor döbbenetes látni a fotókon azokat az emberi drámákat, amikor az NDK, ugye volt, hogy családokat választottak szét. Tehát erre volt több példa, és én gondolom kis Szelmenc, Nagy Szelmenc példájára, ugye, akkor magyar viszonylagban is mondjak egy párhuzamot. És a megházasodó fiatalok a fal túloldaláról integetnek a Nyugat-Berlinben levő szüleiknek, akik onnan nézik, a mennyasszony szülei, hogy a lányok férjhez megy, de esélyük nincs, hogy beszéljenek, hogy szótőjön. Vagy olyat, amikor azt a fotót látom, amikor a fiatal pár felemeli a két gyerekét, és mutatja a nagyszülőknek a fal túloldalán. És ennyi a kommunikáció köztük, mert ennél több nem lehet. Tehát pusztán a látvány. Úgyhogy én jó szívvel javaslom mindenkinek, hogyha Berlinbe jár, mert egyébként ma Európa egyik legnyitottabb, legliberálisabb, legélhetőbb városa, ezt nyugodtan elmerem mondani, szálljon egy kis időt arra, hogy megismerje a múltat. És hogy hát a pozitív dolgoknál maradjak itt is. Szeretnék nyilvánosan is köszönetet mondani Szűcs Péternek, Szepének, aki nekem a kalózom volt itt Berlinbe. És hát évek mellett megmutatta nekem ma Berlinbe roppant népszerű két magyar törzs helyet, ami szerintem egy egészen fontos dolog volt, Szimplát, a mai Főnixet, és az általa működtetett labort. Ez két olyan remek magyar kocsma, amit mindenki látott, ez nagyon jó hír, labor. Úgy is néz ki, és hál' Istennek nagyon népszerű, és szeretik, és jóféle magyar söröket lehet ott inni. Kulturális vetélkedőket tartanak, és nagyon jó érzés látni ezt, hogy ugye van természetesen a Magyar Kulturális Intézet, de hogy a magyarság berlini jelenlétének van egy ilyen emléke is, és hát azért, ha Berlin is a magyarok, akkor nem csak Hadik András, bár az ő haditettése becsüljük le, hiszen mégis csak megsartolt a Berlint.
Igen.
Csak hogy Mihálovics gazdó is örüljönek
ott. Így van, így van. Csaba, nagyon köszönjük, beszéltünk
el, és
kaptunk három jó tippet, két kocsmát, egy berlini falmaradványt, hogy megnézzünk. Úgyhogy köszönjük.
Hát vissza kell menni. Én végig gondolkodtam, ahogy beszéltél. Minden esetre most akkor neked is küldjük ezt a felvételt, és beleaplikáltam a műsor záró, vagy a rovat záró szignál elé, mert ez szerves része ennek a rovatnak. Köszönjük szépen, Csaba!
Szép napot neked! Szia!
És minden jót kívánok!
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 30 évvel ezelőtt leomlott berlini falról.
Then we take Berlin. guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Berlin.
Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.